Két nappal a 17. Nyír Bátor utca színházi fesztivál, nemzetközi utca színházi fesztivál után elsőként Fehérvári Lillát kérdezem. Lilla, népiesen szólva, hogy kerül a csizma az asztalra? Tudom, hogy ebben a fesztivál sorozatban minden évben arra törekedtetek, hogy valami novumot, valami újítást vigyetek be, amivel a közönséget meglepitek. Na de hát ez a fesztivál, az utca színház fesztiválja, a regősök, a bábjátékosok, a tűznyelők, az Igricek, a Csepűrágók fesztiválja. Hogy jön ide a free jazz?
Ennek pont 17 éves hagyománya van, ugyanis amikor Nyír Bátorban az első utcaszínházi fesztivál volt, akkor olyan zenészek kísérték ezeket az utcaszínházakat, mint Szokolai Balázs, Ágoston Béla, aztán később Pöcök, aztán később Kerényi Róbert nevű furujás, aki úgy szintén, bár módvai muzsikát is játszik, de nagyon szívesen zenél bármilyen típusú zenét. Nyíri László, hegedűs, aki bár népzenét játszik, ő is mindig színházban is muzsikált, nagyon szívesen. És akkoriban még ezek a színházak világnézeti alapon szerveződtek össze, az azonos gondolkodású, az azonos értékrendet képviselő emberek szerveződtek egy társaságba, és legyen az képzőművész, legyen az színész, vagy legyen az muzsikus. Most már egy kicsit más alapon szerveződnek ezek az utcaszínházak, inkább technikai tudás alapján, hogy ki milyen virtuóz a maga műfajában, a világnézeti és az értékrend béli kérdések azok szerintem háttérbe szorultak. Így történt, hogy egy ideje sajnos nem láttuk sem Szokolai Balázst Nyír Bátorban, sem Ágoston Bélát, és mivel az én értékrendem nem változott, ezért én ezt mindig is sajnáltam, őket én a mai napig barátomként szeretem, és tisztelem őket, mint zenészek. Így hát én, ez nekem egy dédelgetett álmom volt, mivel a Délalföldi Szaxofon Együttes járt a Szárnyas Sárkány Fesztiválon, és nagyon nagy sikere volt. Nem csak a Nyír Bátorba érkező értelmiségi emberek körében volt sikerük, hanem a helybéli lakosok számára is nagyon nagy örömet jelentett, amikor ott muzsikáltak. Ezért úgy gondolom, hogy ez a világnézet, ez az állapot, ez nem szokatlan most már Nyír Bátorban, és nem szokatlan a Szárnyas Sárkány Fesztiválon sem. Mert állandó meghívott vendégünk például Oleg Zsukovszki, akinek egy olyan szabad, olyan egyéni gondolkodásmódja van, hogy bizony szétválasztotta a vizet pár évvel ezelőtt, amikor egy önálló zenés darabbal állt elő ott Nyír Bátorban. És azt kell, hogy mondjam, a helybéliek sokkal jobban befogadták, sokkal nagyobb sikere volt, mint az úgymond szakma körében. A szakma nagy kérdőjeleket tett ahhoz a produkcióhoz. Például nekem nagyon-nagyon tetszett.
Akkor ez egy kettős ünnep lehetett Nyír Bátorban, mert én tudom, hogy a fesztivál atya, igazgatója az ezt a néhány napot, vagy ezt a hétvégét minden évben Nyír Bátor legnagyobb ünnepének, a szó nemes értelmében vett ünnepének, idézőjelbe tett ünnepének tekinti. És hát a dolog apropója nyilván az volt, hogy 13-án volt 70 éves Szabados György. Milyen volt a produkciója? Hogyan fogadta a közönség? Egyáltalán próbáld meg nekünk ezt, ha lehet, körülírni. Elmesélni, bár ilyet, hogy zenét elmesélni, tudom, hogy lehetetlen még rádióban is, bár igazán hangzó műfaj, de tégy rá egy kísérletet, légy szíves.
Még mielőtt erről beszélnék, az fantasztikus volt ebben az egész ünnep létrehozásában, hogy Dózsa Gyurinak csak mondani kellett, egy mondatot kellett mondanom, hogy 13-án lesz 70 éves Szabados György, és minden követ megmozgatott azért, hogy ez létrejöjjön, ez az ünnep. Gédra Katalin, aki a fesztiválnak a gazdasági igazgatója, és aki tényleg nagyon szigorúan ügyel a pénzre, ő is önmagát meghazudtolva szívét, lelkét betette, Szász Zsolt verset is írt ez alkalomra, és amikor szóltam az első muzsikusnak, felhívtam telefonon, hogy ez lesz, azt mondta Mákó Miki, hogy ő az Ergo turnéját lemondja most ezért, és ő minden követ megmozgat, és minden zenész fantasztikusan állt bele ebbe. Nekem szinte nem is volt dolgom.
És hogyan fogadta a közönség a produkciót?
És milyen volt a produkció? Milyen volt? Először, amikor elindult az egész koncert, nem is koncert, nem tudom, ez a folyam, akkor olyan volt, mint hogyha egy ilyen esti elcsendesedett tengerparton álltam volna, és néztem volna a vizet, ami így szépen lassan fodrozódik, de úgy nagyon nem történik már semmi, csak szemlélni kell, szemlélődni kell, és akkor az ember fel tudja venni ezt a nagyon különös, nyugodt, higgadt, visszafogott tempót, ahogy ez az egész kezdődött, és éreztem, hogy sok embernek meglepő volt, és nehéz volt így lecsitulni, nehéz volt szemlélődővé válni. Aztán én úgy gondolom, hogy egyre szebb és egyre fantasztikusabb dolgok történtek a koncerten. Én úgy hallgattam végig a koncertet, hogy közben néztem Szabados Györgynek az arcát, meg ahogy viselkedett, meg ahogy benne volt ebben az egész áramlatban, és ez nekem fantasztikus élmény volt, mert néha ugrált a székén, néha belefütyült, kúrjantott, néha fölment a színpadra, elolvasott egy-egy írást, vagy egy saját versét, és a nagy meglepetés az volt, hogy Ágoston Béla készített egy külön erre az alkalomra, egy urállás témára egy muzsikát, egy szabad muzsikát, és az bizony nekem teljesen visszahozta a régi makúz örömzenét. Én még el is sírtam magam, ott ültem be, mert ilyet már a makúztól is régen hallottam, ilyen ezt a közös örömet a muzsikálásban, úgyhogy Szabados György föl is ment a színpadra, és egy versét így uráló stílusban bele is mondta magába a zenébe, és ez fantasztikus volt, úgyhogy ez szerintem ez minden ember, minden jelenlévő számára egy katartikus pillanat volt, tehát megtörtént.
Megtörtént a csoda.
Megtörtént a csoda.
Még mielőtt a makúz mozaik szót azért a hallgatók számára is értelmeznénk, stúdium másik két vendégével, akikről elmondhatjuk, bár nem illő a szóhasználat, hogy ők igazi szabados fanok, jazzben ritkán mondunk ilyeneket. Visszatérünk hozzád, illetve ez a koncerthez, úgy tudom, hogy ebből hangzóanyag is készül. Igen. Bár ez itt nem a reklámhelyed, érdemes megemlíteni, igen, hogy azon túl, hogy a 70 éves művésznek fellépési lehetőséget adtatok, és együtt ünnepeltetek vele, ennek lenyomata is lesz.
Jantyik Csaba, aki teljesen tiszta szívből ingyen felajánlotta a technikáját, és készül belőle hangfelvétel úgy, hogy a zenészeknek még arra is módjuk van, hogyha egy-egy melléfújás, vagy egy-egy nem egészen tiszta hangban, akkor azt tudják javítani.
Stúdióban korrigálják.
A stúdióban tudják korrigálni, és ez egy fantasztikus felajánlás valóban.
Én úgy tudom, hogy ez az anyag már a stúdió előkészületek folyamatában van, de az is biztos, hogy mire ez a beszélgetésünk körülbelül egy hét múlva itt a rádiumadásban megy, mi a nyersből már kapunk illusztrációt ehhez. És akkor azt ígértem a hallgatóknak, hogy egy picit értelmezzük a makúz mozaik szót, a Magyar Királyi Udvari Zenekart, meg hát talán ennél sokkal többet is, Olá Tiborral és Gyöngy Péterrel, akik az ajánlás szerint, az én általam megkapott ajánlás szerint Szabados György zenéjének nem csak élvezői, hanem értői is. Hol kezdjük? Kivel kezdjük?
Na hát akkor kezdjük velem, Gyöngy Péter vagyok. Talán egy kicsit pontosítanék, nem hiszem, hogy ez a szó itt, hogy rajongó vagy fan helyén való Szabados Györggyel kapcsolatban. Én inkább a tiszteletről, a feltétlen tiszteletről beszélnék, és ebben a pillanatban eszembe jutott egy másik évforduló. Igen, két 70 éves nagyöreg van itt körülöttünk ebben az időszakban, és az első 70 éves köszöntőn személyesen is jelen lehette mind a kettőn. Az egyik Budapesten volt, az a térés templomában, a másik pedig itt Debrecenben, a Homokkerti Közösségi Házban. A másik nagy öreg mester, vele kezdeném, ha megengedett, Papp Gábor művészettörténész. Nem véletlen, kettejük pálya szerintem szorosan összekapcsolódik mindenféle szinten, szellemi értelemben feltétlenül, a közös eszmélés tekintetében is feltétlenül, és azt is nagyon jól tudom, hiszen személyesen ismerem mindkettejüket, hogy meghatározó élményt jelentett számukra egy bizonyos esemény, ami mindkettejük életében azután kitörölhetetlen élmény maradt, a élményt erősen idézőjelbe téve, ez 1956. Olyannyira, hogy mindketten szinte ugyanezekkel a szavakkal szakrális eseménynek, szakrális élménynek tekintették 56-ot. Ez egészen addig menően igaz, hogy Szabados Györgynek az egyik legelhíresültebb zenedarabja, kompozíciója, az Események titkos története, ami ugyancsak 1956 ihletésére született 1982-ben. Éppen tegnap volt ebből egy részlet a Duna TV. 12:30 körül kezdte ennek a filmnek a vetítését, ahol egy elég hosszú részlet ment a 2007-ben, Debrecenben készült Csokonai Színházas felvételből. Hát mit is mondhatnék Szabados Györgyről? Hát, talán annyit személyesen, hogy milyen módon kerültem vele kapcsolatba. A zenéjével elég régen kerültem kapcsolatba. Mondjuk a 80-as évek elején, mint a Debreceni Jazz Club egyik alapító tagja, Túri Gábor hívta meg Debrecenbe több alkalommal is, és ott talán a régi Kölcsei Művelődési Központnak a pódium termében lépett föl. Én először ott hallottam őt zongorázni. Túlzás lenne azt állítani, hogy értettem volna a zenéjét. Én a zenéjével, meg egyáltalán a zenével kapcsolatban az értést egy kicsit idézőjelbe tenném, vagy más síkra terelném. Legalábbis a megközelítését, de elementáris erővel hatott rám, óriási élmény volt. Nem tudom, hogy értettem-e, talán a mai napig sem értem igazán, de az tény, hogy attól kezdve folyamatosan keresem a lehetőségeket, hogy hallgassam őt élőben, vagy akár lemezről is, és a 90-es évek elejétől kezdve már személyes kapcsolat is fűz hozzá, több ízben meghívtam az egyetemre, ahol, mint a művelődési iroda vezetője dolgoztam, és hát én úgy mit számolom, hogy 5 koncertet szerveztem neki. És ez abban az értelemben elég kivételes dolog, hogy tudom, hogy ő nem szívesen vállal, főleg szóló fellépéseket, és nem is akárhol vállal, úgyhogy legalább három, de én azt hiszem inkább 4 szóló estet adott Debrecenben. Föllépett a Makuzzal, és éppen az Események titkos történetét mutatták be 92-ben. Az egyik első, vagy talán a második magyarországi bemutató volt, a második volt talán. Aztán föllépett a triójával, az Elfelejtett énekeket mutatták be, és a legutóbbi szólózongor este 99-ben volt, amikor a 60. születésnapját ünnepeltük Debrecenben.